96,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legyen világos, aki Gyurcsányékra szavaz, az háborúpárti képviselőt küld Brüsszelbe, közölte közösségi oldalán a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője. Kocsis Máté a bejegyzésében megosztotta Gyurcsány Ferencnek, a DK elnökének egy 2023. február 24-én közzétett Facebook bejegyzését, amely a Demokratikus Koalíció Oroszország kiűzése Ukrajnából közös európai feladat feliratú molinóját ábrázolja. Kocsis Máté azt írta, a baloldal vezére nem egyszer kifejtette, hogy beleártaná magát az orosz-ukrán háborúba. Most persze kevésbé mondja, tudja, hogy nem népszerű álláspont itthon. De minek nevezzük azt, aki közös európai feladatnak tartja a háborút? Tette fel a kérdést a Fidesz frakció vezetője. Pont, mint a brüsszeli központ. A védőfelszerelésektől eljutottak odáig, hogy katonák küldéséről és kötelező sorkatonaságról folyik a párbeszéd. Ebbe szállna bele Gyurcsány is. Elment az eszük, fogalmazott. Nem közös európai háborúskodás kell, hanem béke. Június 9-én megüzenhetjük nekik. Olvasható Kocsis Máté közösségi oldalán tett bejegyzésében. A Nemzeti Választási Bizottság szerdai ülésén nyilvántartásba vette az első külképviseleti megfigyelőket az európai parlamenti választásra. A 29 megfigyelőt a Tisztelet és Szabadságpárt jelentette be. A választási eljárási törvény szerint az EP választáson listát állító pártok külképviseletenként két-két megfigyelőt bízhatnak meg. A közös jelöltet állító jelölőszervezetek együttesen jogosultak két megfigyelő megbízására. Külképviseleti megfigyelő csak választójoggal rendelkező magyar állampolgár lehet. Külképviseleti megfigyelőt a Nemzeti Választási Bizottságnál május 30-án 16 óráig lehet bejelenteni. A megfigyelők figyelemmel kísérhetik a külképviseleti választási iroda munkáját, valamint a szavazás menetét. A szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzíthetik észrevételeiket és kifogást nyújthatnak be. A Nemzeti Választási Iroda levélszavazatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységét nyomon követő megfigyelőket vett nyilvántartásba szerdai ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A megfigyelők egyebek mellett személyesen figyelhetik majd a levélszavazatok ellenőrzését. A megfigyelők bejelentésének határideje ma jár le. A választási eljárási törvény szerint az EP választáson listát állító jelölőszervezet a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb 5 megfigyelőt bízhat meg a levélszavazatok szavazási iratainak ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére. A Nemzeti Választási Irodánál június 3-ától bonthatják fel az addig beérkezett szavazási levélcsomagokat. A csomag tartalmazza a külön borítékba zárt levélszavazatokat és azonosító nyilatkozatokat. A bontást követően ellenőrzik a szavazat melletti nyilatkozat adatainak hitelességét, a voksot tartalmazó borítékot azonban nem bontják fel, csak a szavazás lezárultát követően. A Nemzeti Választási Iroda mellé delegáltak figyelemmel kísérhetik az iroda munkáját. A felhívás tervezett társadalmi egyeztetése során beérkezett kiemelkedő mennyiségű javaslatra tekintettel következő ülésén véglegesíti a kormány az otthonfelújítási program kiírását. Tájékoztatta az Energiaügyi Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium közös közleményében a táviratirodát. Kiemelték, a várható érdemi változások még szélesebb kör számára teremthetnek lehetőséget a támogatás igénybevételére. A későbbi indulás több időt biztosít a 108 milliárd forintos keretösszegű program iránt érdeklődők számára a kölcsönigényléshez szükséges dokumentumok előkészítéséhez. Ismertetik, az otthonfelújítási program keretében a kormány kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás kombinációjával ösztönzi az 1990 vége előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését. Az Európai Uniós társfinanszírozású program jóvoltából legfeljebb 20-22 ezer lakóépületben valósulhatnak megfejlesztések. A legalább 30%-os energiamegtakarítást eredményező beruházások révén a támogatott családok könnyebben tarthatják fogyasztásukat a rezsivédett sávhatár alatt. Végül az időjárásról. Az erőteljes gomolyfelhő képződés és fátyolfelhők mellett a legtöbb helyen sok napsütésre számíthatunk. Késő délelőttől ismét egyre több helyen, nagyobb számban a Budapest-Szeged vonaltól keletre pattannak ki záporok, zivatarok, illetve délnyugat-nyugat felől is egyre nagyobb eséllyel érkezhetnek csapadékgócok. A zivatarokat intenzív csapadék és erős vagy viharos széllökés kísérheti. A nyugati a szél olykor megélénkül. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Május 30-án csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatársak Karkus István és Péderi Zsolt nevében is. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Thomas Mann, német író fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. Ha nem lehet úgy, ahogy akarod, akkor akard úgy, ahogy lehet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma Jankák és Zsanettek ünneplik névnapjukat. Ma van Csaba királyfi ünnepem, és ez a nap a Szent Jobb megtalálásának ünnepnapja is. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt rádiónk a Szent István Rádió csütörtök délelőtti műsorkínálatát. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott reggeli beszélgetés című műsorunkat, amelynek első felében az első világháború kitörésének 110. évfordulója kapcsán szervezett emlékkiállításról beszélgetünk. Majd ezt követően Bódi Mária Magdolna életéről lesz szó. Rövid ajánlónkban most Krupa Sándor beszél.
Azt tudni kell, hogy amikor a világháború után egy könyv formájában a képes krónikát, a háború képes krónikáit című könyvet, vagy újságot, az könyvben foglalták. És minden egyes történéseit berakták ebben a könyvben, és minden évben adtak ki ebből egy könyvet. Nekem a 915-ös van. És van nekem egy nagyon megható kis kép, amely karácsonykor, hogy van a hófötte mező, ami vége láthatatlan egy fenyőfával, két magyar huszár levett süveggel ott pózol, és fönt a sarokból a Jézuska odaföntről hozza a kis angyalka a karácsonyfát, Lilita, és ők aláírtva, ők mondták, hogy én édes Jézuskám, hát itt is ránk találtál.
9 órakor híreket mondunk, majd a folytatásban Segíthetünk című műsorunk következik, amelynek vendége Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabaúj Zemplén megyei egyesületének elnöke lesz, akivel aktualitásokról, szolgáltatásokról, egyenlő esélyű hozzáférésről, látást segítő eszközökről és programokról beszélgetünk. Következzen most bejátszásunk Molnár András műsorához, amelyben a helyes látóvezető technikáról hallanak.
Klasszikus téma, hogy ne tuszkoljunk át senkit a zebrán, hogyha nem szeretne átmenni, de hogy igazából a helyes látóvesztő technikának az alkalmazásával pedig úgy tudunk segíteni, hogy egy fél lépéssel a látássérült előtt állunk, járunk, felkínáljuk a karunkat neki, felkarunkat, és a látássérült személy fogja meg a karunkat, és egy fél lépés előtte tudunk járni. Így érzi magát egy vak személy biztonságban. mert a biztonság az mindenek előtt van. Amennyiben úgy szeretnénk segíteni, hogy mi fogjuk meg az ő karját és toljuk előre, az sajnos nem helyes, a legjobb szándék ellenére sem.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól. Ebben pedig dr. Sós Viktor Attila életpályáját ismerhetik meg. Következzen most rövid ajánlónk.
Bátran, félelem nélkül élt a legkeményebb 50-es években, és amikor feladat volt, amikor az élet szólította, hogy tegyen, akkor ő nem félt, nem futamodott meg, hanem azt a feladatot, amire a Jóisten hívta, azt mindvégig teljesítette, véghez vitte.
Ugyanebben az órában Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon Napról Napra és Térkép című regionális magazin műsoraink szólnak, amelyben a női szerepekről, a feleség, az édesanya és a nagymama szerepekről hallanak tanúságtételeket. Majd a folytatásban Cseperedő című műsorunkban gyermekekről lesz szó, felnőtteknek. 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása. Az adásban Szabó Zsuzsanna okleveles természetgyógyásszal, Szabó Gyuri bácsi lányával beszélget majd Sallai Éva. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
Az, hogy a családunk története miért került ilyen mélységesen ebbe a könyvbe, az azért van, mert azt gondolom, hogy ha az ember nem tudja, hogy honnan jön, akkor nem tudja se, hogy hová megy. Ismerni kell az őseinket, a történetünket, a családunkat, és egy kicsit a következő nemzedékek számára is meg szerettem volna örökíteni azt, hogy tényleg honnan is származik az édesapám, honnan származunk mi a családunk, honnan származik a gyógynövényes tudás.
10 óra 45 perckor a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója az engesztelésről elmélkedik. Most következő rövid kis ajánlónkban is ő beszél.
Azt kérte a szűzanya, hogy minden nap imádkozzák a rózsafűzért, hogy béke legyen a világban és befejeződjön a háború. Mikorunkban ugyanilyen aktuális a szűzanyának az a felhívása, Böjte Csaba, aki előszót írt ehhez a könyvhöz, következő gondolatokat írja. A Fatima nem a múlté, az emberiség nagy csatái sajnos nem értek véget, és ezért félve és remegve, nagy-nagy alázattal arra biztatok mindenkit, hogy ne kacérkodjon a bűnnel, hanem létét féltve meneküljön Mária kitárt karjai közé.
11 órakor híreket mondunk, majd Mustármag című műsorunk keddi adását ismételjük meg, amelyben Herényi Barnabást, két gyermek édesapját, építészmérnököt, a Fúzió közösség alapító tagját hallják arról, hogyan alakult ki a közösségükben a szellemi harcnak a szolgálata. Majd Kunszabó Zoltán, állandó diakónus, pünkösdi gondolatait közvetítjük. Következzen most rövid ajánlunk.
Az egész akkor kezdődött, amikor Bélával elmentünk kirándulni. Ez néhány évvel ezelőtt egy decemberi hűvös napon volt. Mind a ketten nagyon vártuk már, hogy egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból, a két ünnep között föl tudjunk menni a Pilisbe. Reggel nekiindulunk, este hazaérkezünk, közben pedig bejárjuk ezt a gyönyörű vidéket itt Budapest mellett. Béla az egyik legjobb barátom, és nem csak azért vártam ezt a kirándulást, mert nagyon szeretek a természetben lenni, hanem mert volt egy téma, amit nagyon szerettem volna vele megvitatni.
11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Auer István Szeretlek című versét mondja el Balog András színművész. Déli 12 órakor a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk majd munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió Egri stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóinkkal együtt is a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szentéletű Emberek című műsorunkban a Szent István király erekéinek átvitele elnevezésű ünnepről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egrés segédpüspök atya. Majd ezt követően köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Jankákat és Zsanetteket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket is. A folytatásban pedig fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk együtt címmel, könnyű zenei válogatással várja önöket a rádiókészülékek mellé Kónya Éva. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról. Ha tehetik, maradjanak velünk. Műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok önöknek!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. A mai adásunkban két témáról hallanak. Műsorunk elején az első világháború kitörésének 110. évfordulója kapcsán rendezett emlékkiállításról beszélgetünk, majd ezt követően Bódi Mária Magdolna életéről lesz szó. Ha tehetik, maradjanak velünk! Műsorunkhoz további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok. Az első világháború kitörésének 110. évfordulója kapcsán szervez emlékkiállítást az Egri Ezüstidő Szabadidős Egyesület a civil közösségek házában. A tárlatra várják a családi relikviákat. A részletek pedig kiderülnek a most következő riportunkból.
Kedves hallgatóink, egy különleges tárlatra invitáljuk önöket, illetőleg egy különleges kezdeményezésről fogunk szólni. Vendégem a stúdióban Fűrész János, az Ezüstidő Szabadidős Egyesület elnöke, Bagó Sándor, akit talán hobbi fotósként lehet most ebben a helyzetben titulálni, és Krupa Sándor, aki számos relikviát hozott, úgyhogy gyűjtőként titulálhatjuk. Szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat, és Fűrész Jánost kérdezem először, hogy milyen indítatásból irányítják a figyelmet az első világháborúra.
1914. június 28-án volt az az emlékezetes szarajevói merénylet, ami ürügyként szolgálta az első világháború megindítására, és úgy gondoltuk, hogy ez a 110 évvel ezelőtti eseményre kell emlékeznünk, a nemzet emlékezet tudatába visszahelyezni ezt a dátumot, illetve egyáltalán a hőseinket. Egyfajta néma főhajtás is lesz ez, tisztelgés minden honvéd előtt, aki valamikor is védte hazát, most ezen a területen, vagy pedig idegen földeken, és hát emlékszünk a szülőkre is, családtagokra is, feleségekre, gyerekekre, akik viszont a hátországba végezték a front szolgálatot. Igyekezünk a nemzet emléktudatába visszahelyezni a világháborús hősök tudatát.
És egy gyűjtés, egy felhívás is kapcsolódik ehhez, és utána pedig egy kiállítás, akkor ennek a részleteiről.
Igen, május 31-én 17 órakor nyitjuk meg az emlékkiállítást, első világháború 110 címmel a civil közösség házában, Kossuth utca 12 alatt, és 29-én a helyszínen 10 és 18 követ várjuk azokat a relikviákat, emléktárgyakat, levelet, térképet, fotókat, tárgyakat, különböző harci eszközöket, amiket megőriztek részint a családi felmenőkből, másrészt pedig esetleg a gyűjtők, mint magántulajdon őrzik most, hogy bemutassuk ennek a háborúnak a miben létét, azt a folyamatot, mert soha nem volt ilyen kiterjedésű háború addig a világon. Soha nem vett részt ennyi ember, illetve katona a háborúban. 65 millió katonáshoz hoztak be abba az időbe, ebből 42 millió volt az Antant állománya, és 23 millió pedig a központi hatalmaktól. Nem volt ilyen méretű csaták, nem csaptak össze ekkora méretű hadseregek nem voltak ekkora veszteségek. Ha visszagondolunk a történelembe, akkor 2-9 millió ember halálozott el az első világháborúban. A magyar részől több mint 660 ezer halottja van az első világháborúnak, és mintegy 170 ezer katona esett fogságba, és körülbelül ugyanennyi az, aki megsebesült. Úgyhogy a gyászt, amit okozott ez a háború, ezt a családoknak lehet viselni. Minden második ember, azt kell mondanom, hogy valamilyen háborús sérüléssel érkezett haza a harcmezőről, és hát túl ezen elvesztek történelmi területeink is, ez még fokozta azt a lelki megpróbáltatást, amit okozott az egész ország részére. Gyakorlatilag 3 millió 800 ezer embert vonultattak be a akkori 1914-es magyarországi területről, és hát ebből, ahogy mondottam, volt 660 ezer már nem tért vissza soha.
És hát az ő emlékük előtt is tisztelgünk. És Bagó Sándort kérdezem, hogy hogyan kapcsolódik ehhez a témához, ehhez a tárlathoz?
Hát alapvetően az első világháborúnak a helyszínét jártuk végig Zelei József barátommal, kerékpáros béka nagykövettel. Én voltam az állandó kis ürélyelő vagyok, mert még mindig vannak tervezett túrák, majd lesznek. És végig fényképeztem az olasz frontot, a nyugati frontot, a keleti frontot, amerre jártak, amerre magyarokkal találkoztunk, majdnem mindenhonnan fényképeztem, és 17 ezer körüli fényképet készítettem ebből, sok panorámaképet, amit nem lehet máshogy megmutatni, mert ez akkor a területet fog be. Csodálatos látvány. Nem a háborúnak a vérességét, a zöldöklést kívántam bemutatni, hanem azt, hogy néznek ki most a háborúban érintett helyek, és hogy viszonyulnak az emberek egymáshoz, illetve ha akkor harcoltaknak az emlékeit, hogy őzik. Le a kalappal az olaszok előtt, hogy a magyar sírokat gondozzák, és az emlékeieket gondozzák.
És még majd beszélünk erről, de Krupa Sándor is meg fog szólalni, akiről nem mondtam el, hogy egyébként rádiónk munkatársa, de most riportalanyként van itt, és gyűjtőként. Számos fénykép, egy bajonett, kitüntetések vannak itt, akkor azt kérem, hogy ismerjük meg egy kicsit rendhagyó módon, bemutatjuk ezeket a tárgyakat, emlékeket. Kezdjük sorra.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt bemutathatjuk megint a háborúnak a kitörése alkalmából, ami történt. Családi kötődéseim vannak ezekhez a tárgyakhoz, ezekhez a képeknek, amelyek itt vannak. Például anyai nagyapám, ő a magyaros tetőnek a bevételénél a 10. honvédzetbe itt szolgált. A 10-es honvédként ő ott kapott sebesülést, majd utána később őt akkor az érdemi elismerésén kapott egy másodosztályi ezüst vitézségi kitüntetést, amelyet ő büszkén viselt, de igen, itt van a fényképen is lehet látni, hogy együtt a katonatársaival, akik még sebesültek, együtt egy fotó, majd utána később, ugye megemlékezvén mindig a háború után, ugye a 1932-ben a 60-as ezrednek a tiszteletére, tehát egy 10-es honvédeknek csináltak, készítettek egy nagy emlékművet itt Egerben, és ők akkor minden évben ott megjelentek és emlékeztek az elesett hőseikről. A másik nagyapám az apai ágon, a Krupa Gáspár, ő pedig az Uzsoki hágónál harcolt a nagyapa, még azért igen, egy nagyon nagy véres ütközet volt, ahol mondták, hogy ott az oroszok nem tudtak áttörni, és ott az egy nagyon kemény csata volt. És megvan nekem örökítve egy fénykép, amikor a nagyapa írt haza a családjához egy nagyon megható levelet, és az már idő bontjával ő már elkezd kopni, és az ő felújítva meg lett fotózva, és eléggé érthető, olvasható, és látszik rajta, hogy ő a családjáért mennyire aggódott, meg ő érte is, hogy mennyire aggódta. Úgyhogy a nagyapa leírta a történéseknek egy részéből, bár csak ugye amit lehetett, mert ugye nem volt publikus, nem lehetett itt össze-vissza mindent leírkálni, amit lehetett, de azt mondta, nagyon hideg volt, a nagy csata volt is, és ők életük végig is mindig emlegették, hogy ők megállták ott a helyüket. Majd a nagyapának a testvére, vagy egy másik, ő pedig huszár volt. A 12. huszár ezzetben török Bertalan, a Berci bácsi utána hadifogságban került, és egy olyan sajátos hadifogságbesése volt, hogy mint huszárok kimentek portyázni. Az ő elbeszélése alapján, és az ő család az meg is őrizte ezt a mondókát, amelyet ő elmondott, hogy kimentek portyára, vagy 6-an vagy 8-an huszárok, és mentek egy völgybe. Később vették észre, hogy fönt a másik részen meg kozákok jönnek lóval, lóháton. Ők észrevették, utána lefeküdtek a lovakkal, a lovakot is le tudták fektetni, mert ugye be voltak azok tanítva, nagyon okosan csinálták, lefeküdtek a lóval együtt, és igen, amikor elhaladtak a huszárok mellett, tovább mentek, akkor az egyik ló elkezdett nyeríteni. Elnyerítette magát, észrevették, és ők így hadifogságba estek. Úgyhogy Szibériában volt, Omszkban 3 évig volt hadifogoly, és eléggé betegesen jött ő haza, úgy mondták akkor, hogy tüdőbaj, megfázott nagyon, és 935-ben halt ő meg. És ugye ő neki az emlékét is, meg az egész családban híven őrizzük.
És vannak itt kitüntetések is, 3 kitüntetés, mutassuk be ezeket.
Igen, a nagyapa, ugye a magyaros tetőn kapta a kitüntetést, ez a másodosztályú ezüst vitézségi érem. Ott azt tudni kell, hogy ez akkor, amikor a magyaros tetőnek a bevétele volt, ugye ez az erdélyi részeken volt. Az elég jó belátható hely volt a tetején, ugye a 10-es honvédek nem bírták bevenni, és akkor a 309-es kombinált gyalogsági ezredet, ott már voltak rohamosztagosak, úgy hívták akkor rohamisták. Ők még az első részben voltak, őket vetették be a rohamistákat, úgyhogy a nagyapa is ezek között szolgált, és gyakorlatilag a felső gépuska fészket ők elsőként tudták megsemmisíteni, és így bevenni a magyaros tetőt. Ő is így sebesült meg, és akkor ők ezért kapta azt a kitüntetést, ezt az ezüst vitézségét, a másodosztályút, akkor majd van a Károly csapatkereszt. A Károly csapatkeresztről azt kell tudni, hogy aki 6 hónapot töltött a fronton, azt kapta meg a Károly csapatkeresztet, ő jóval többet töltött. Majd kapta egy sávos sebesülési érmet, azután egy készfején történt neki egy lövés, és azért kapta az egysávos sebesülési érmet.
Visszatérünk még majd a relikviákra, de közben Bagó Sándort kérdezem, hogy mit jelent a, mint katona viselt, hivatásos katona embernek ez a háború, ez a bajtársiasság, ez hogyan formálódik az emberben ezeket az emlékeket, és hát az élményeket látva?
Hát nekem nagyon nagy élmény volt, hogy végigmehettem olyan helyszínen, ahol harcot dúltak, és nagyon örülök annak, hogy katonai létemre nem vettem részt. Nem kellett részt vennem fegyveres küzdelemben, és nem kellett emberekkel irányítanom a fegyveremet, és a beosztottjaim fegyverét. Tehát ez egy nagy élmény volt, hogy így körbejártuk. Az első világháborúban az olasz fronton találkoztunk olaszokkal, nagyon kedvesek voltak, barátként, testvérként fogadtak bennünket, és ugyanígy gondozzák a jelenleg is az ő területükön lévő magyar hadisírokat.
És ugye említette, hogy 17 000 fényképfelvétel van a birtokában, nyilván ez mind nem fog kikerülni a falakra, mert meghaladná a lehetőségeket. Milyen szempontok szerint válogatja azokat, amik kikerülnek majd?
Ezelőtt 10 évvel készítettem ezeket a képeket kiállításra, és azóta újabbakat nem tudok betenni, mert nem jártunk arra, de cél az volt, hogy nem a háború vérességét, a háború öldöklését kell bemutatni, hanem azt, ahol volt és amilyen most az a környék, és ahogy az emberek viselkednek egymással, már mint a volt ellenségekkel vagy ellenfelekkel. Az olaszok testvérként beszéltek rólunk, és az ottani katonasírokat, temetőket úgy gondozzák, mintha itthon lenne, vagy talán még jobban is.
Igen, azt mondják, hogy akkor van egy háborúnak vége, hogy utolsó katonát is eltemetik. Hát sokat gyalázták 40 utáni időszakban a magyar katonákat, hőseinket, és 2012 és 20 között volt az a hatalmas munka, amit a 6-5 intézet és múzeum indított, egy külön osztályt hoztak létre, és 24 ezer hadisírt tettek rendbe, és 148 emlékművet készítettek, illetve újítottak föl, aztán 7 emlékparkot, 6 művészeti alkotást, 15 kripták, mauzolumot, tehát mindegy, hogy hol fekszenek a csontjai, melyik nemzetnek, melyik országban. A halott katona már nem katona, viszont a főhajtás, a tisztelet az megilleti őket, és hát a Sanyi barátom is ezt tette, amikor az Elle József békekeri párossal éveken keresztül végigkutatták ezeket a helyszíneket, koszorúkat helyeztek el, zászlót helyeztek el, a kisebb alkotásokat, egy-egy sírnál ott találkoztak a polgármesterrel, tehát a tartalékosokkal, akik szintén őrzik a hagyományokat, úgyhogy ez egy óriási kezdeményezés volt a kettőjük részéről.
És azt gondolom, hogy mindennek a közös célja az, hogy a ne veszen ez a távoli homályba, a történelem homályába, hanem mint egy mementóként, hogy mi az, ami nem szabad, hogy megtörténjen az emberiséggel, holott ugye a második világháború nem sokkal rá következett. És nézzük még akkor ezeket a relikviákat, folytassuk, mert körülbelül a felénél megszakítottam. Itt van például az Est újságnak egy, az Est folyóiratnak egy példánya. Ez mikorról van?
Ez az Est folyóiratnak a 25 éves jubileum alkalmából adták ki. Itt az elmúlt 25 évnek a neves történéseid vannak összesűrítve. Itt benne van az első világháborúban, itt a Ferenc Ferdinándnak a meggyilkolása, majd utána a mozgósítás a Budapesten, hogy ne sírjatok budapesti lányok címszóval, ugye, akkor az emberiség nem vette észre is, nem tudott benne azonosulni a gondolatába, hogy mi elé néznek. Mert azt gondolták, hogy egy diadalmenet lesz. Hát nem az lett. Nem az lett, nem lett diadalmenet, sajnos nagyon sokan meghaltak, és ennek az összetétele, hogy ez a világháborúnak a kitörésének, a mozzanatainak egy részét ebben az újságban mind leírták, majd utána lévő részeket, a maga a Trianont, meg egyebeket itt az újságban összesűrítették, a 25 éves történéseknek a fő részeit. És itt a világháborúnak egy pár részét nagyon szépen leírták, hogy mégsem diadalmenet volt az.
Tehát már akkor néhány évtizeddel az események után pontosnak tartották, hogy ezt a mementót így életben tartsák. Fogok itt egy fegyvert a kezembe, mit kell erről tudni?
Ez egy bajonet, osztrák-magyar bajonet, 1888 mintájú, a puskára szerelhető bajonet, úgy nézik, hogy a szélesebb pengéjű, 1888. Most gyakorlatilag, hogy még mondja, a mostan a díszőrségnek ennek a mintájára készült puskával és bajonettel díszereknek a díszőrség katonája. Azért is hoztam el, hogy ezekről mintázták le a mostani fegyvereket, ahol olyan büszkén, meg olyan szépen masíroznak a katonák ott a Kossuth téren, meg egyéb megmozdulásokon.
Ez tisztességes dolog.
Igen.
És van még egy szép könyv is, egy szép grafika.
Igen. Azt tudni kell, hogy amikor a világháború után egy könyv formájában a képes krónikát, a háború képes krónikáit című könyvet, vagy újságot, az könyvben foglalták. És minden egyes történéseit berakták ebben a könyvben, és minden évben adtak ki ebből egy könyvet. Nekem a 915-ös van. És van nekem egy nagyon megható kis kép, amely karácsonykor, hogy van a hófötte mező, ami vége láthatatlan egy fenyőfával, két magyar huszár levett süveggel ott pózol, és fönt a sarokból a Jézuska odaföntről hozza a kis angyalka a karácsonyfát lilita, és ők aláírva, ők mondták, hogy én édes Jézuskám, hát itt is ránk találtál. És olyan megható számomra. Azért is nyitom, és azért kívántam ezt így kiemelni, és így elmondani, hogy azt hiszem, hogy le is tudtam így írni, a mikrofonon keresztül lesznek ennek a képnek a történését is jelenni.
Gyakorlatilag a vőlegények férjek apák a fronton, a lányok, asszonyok pedig a hátországban tartották a frontot a gyerekekkel együtt, és hát jöttek, mentek a levelek, fényképek, a igen, biztatás, hogy remény szerint igen, rövidesen találkozunk majd, és hát ezekkel üzentek.
Igen, ez a háborúnak az emberi részét mutatja, hogy ugye nem csak számok vannak, nem csak fegyverek, hanem érzések, családok, ahogy elhangzott. Tehát ez is tanulsága ennek, hogy ez mind-mind egy családot érintett. Mindenkinek van olyan ismerőse, rokona, aki valamilyen veszteséget szenvedett.
Hát igen, és mondhatom még, hogy például én elgondolkodtam rajta, hogy a déd nagymamám három fiú gyermeket engedett a frontra. Mert el kellett menni. Az egyik az erdélyi részeken harcolt, a másik harcolt a felvidéken, akkor másik Uzsoki hágónál. Hogy most annak az anyának mit kellett szívódani, vesződeni lélekben, hogy most melyik gyereknek mi baja lett. És mikor nagyapa írta is a levelet, mondja az Uzsoki hágóra, és mindig kihangsúlyozták egy-egy mondatban, aminek üzenetértéke van, hogy jól vagyok, legyetek nyugodtak, jól vagyok, egészséges vagyok, ti veletek mi van, ti hogy vagytok. Tehát az állapotukról mindenki érdeklődött és aggódott. Ez egy aggódás volt.
És ez a képeslap úgy kezdődik a szövege, vagy levelezőlap, hogy dicsértessék az Úr szent neve. Igen. Tehát az is átviláglik igen, belőle, hogy mély hittel igen, próbálták ezt a helyzetet túlélni, és valóban erőt adni az otthon maradottaknak. Igen. Van még egy dokumentum, amiről nem beszéltünk ott a könyv alatt. Igen. Azt is hadd ismerjük meg, hogy ez
például a Török Bertalan nagyapámnak a bátyja, ő, aki Jászkun huszár volt, és ő Omszkban volt hadifogoly. és utána megtörtént neki a hadifogói elbocsátója, ő 3 évig volt ott. És itt le volt írva a betegsége, úgyhogy eléggé betegen jött szegény haza, és ez az egy hadigondozó lapocska, meg papírka volt, amivel el tudott menni az orvoshoz, és orvosolták, vagy gyógyították, ahogy tudták. De sajnos nem tudták, mert annyira súlyos volt az állapota, megfázott meg minden, hogy a Szibéria az nem egy olyan barátságos hely, ugye itt főleg télen, és ugye 935-ben ő sajnos meghalt.
Igen, hát ugye lelki és fizikai sérülésekkel is jöttek haza, aki egyáltalán
nem túlélte. Nem eltippott gondolatunk az is, hogy tudva az első világháborúnak volt 9 millió áldozat, a másiknak 50-nél több, és 1900-2000 között kb. 150 millió ember halálozott el fegyveres küzdelmekben, és hát most is nő a feszültség, és nyugat az tempózik, és roham tempóba közeledik a háború küszöbe felé, tehát itt gondolkoznunk kell, és emlékeznünk kell, hogy ha egy háború jönne, az egy több százmilliós áldozata lenne összehasonlítva a többiekhez.
Nem beszéltünk a keleti frontról, ahol a magyaroknak nagy szerepe volt.
A
lengyelek testvérként gondolnak a magyarokra, sőt, megmentőjüknek, mert Krakkót elfoglalták volna az orosz csapatok, hogyha nincs ott egy magyar huszárezerés, nem állítja meg az oroszokat Limanovánál. Van egy volt katonatársam, kollégám, aki Egertől Limanováig lovon, lóháton ment el, és amikor mi arra jártunk, a szállodában, ahol elhelyezkedtünk, ott ismerték, és ott volt megszállva, ott szállt meg ő is, ugyanabban a szállodában.
Ádámban,
aki ezredes. Tehát ez egy érdekesség, és mondom, a magyarokat nagyon kedvelik a Limanova miatt, és ott mondta, amikor ott jártunk, mondták, hogy ha nincs ott a magyar huszárok, akkor Krakkót elfoglalják.
És akkor még egyszer az első világháború 110 című emlékkiállításnak a legfontosabb adatairól, pontosan mikor és hol lesz?
Tehát várunk mindenfajta relikviát, tárgyat, emléket, ami az első világháborúhoz kötődik, tehát 1914 és 18 közötti időszakra. Ezeket az eszközöket, anyagokat, tárgyokat szerdán, május 29-én gyűjtjük, 10 óra és 18 óra között a civil közösség házába, Kossuth Lajos utca 12, a földszinten, és a kiállítást pedig pénteki napon, 31-én 17 órakor nyitjuk meg ünnepélyesen, és a kiállítást meg lehet tekinteni majd naponta kedd és péntek között 12 és 18 között, illetve szombaton 10 és 14 között, vasárnap hétfő szünnap, és 15-én 14 órakor zárjuk a kiállítást a közönség számára, és 15 órakor adjuk vissza az anyagokat. Igyekszünk lelkismeretesen megőrizni az anyagokat, bemutatni, egyébként ügyeleti rendszer szervezünk, tehát lesz kamera, tehát nem kell tartani senkinek attól, hogy az utolsó kis erekéje valahogy el fog tűnni. Igyekszünk megadni a tisztességet az emlékeknek, illetve az illető személynek is, aki volt szíves és behozza az anyagokat.
Május 23-án látott napvilágot a hír, hogy Bódi Mária Magdolnát boldoggá avatják. Május közepén készült beszélgetésünkkor még csak remény volt erre. A most következő riportunkban Kovács Gergely posztulátor mutatja be a vértanú életútját.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Párbeszéd házából. Ebben a jezsuita intézetben vagyunk abból az alkalomból, hogy Kovács Gergely posztulátorral beszéljünk, Bódi Mária Magdolnáról, akit boldoggá szeretnének avatni. Ezt a boldogavatást már Mincenti Bíboros elkezdte, nem sokkal Bódi Mária Magdolna halála után 1945-ben. De ez megakadt a háború befejezés és az egyéb körülmények miatt, és 1990-ben indult újra. Beszéljünk Bódi Mária Magdolnáról. Balatonfűzfőn született 1921. augusztus 8-án és 1945. március 23-án halt vértanú halált. Mit kell róla tudni? Hogyan lett ő Isten szolgáló lánya?
Ő egy nagyon-nagyon fiatal lány volt, ugye 23 évesen érte a vértanú halál, és nagyon egyszerű családból származott, egyszerű körülmények között élt. Uradalmi cselédek voltak a szülei, ráadásul az édesapja Oroszországból jött át úgy Magyarországra, hogy nem is nagyon lehetett tudni, hogy pontosan honnan, hogyan, miként papírjai se voltak. Tehát ugye teljesen rendezetlen családi háttere volt. Mégis nagyon szép vágyak, szép igények, szép életeszmények fakadtak. Alapvetően a hittanórán, azt lehet mondani, és azokban a nagyon érdekes és szép vallásbuzgalmi eseményeken, amik akkor az 1938-as eukarisztikus világkongresszust kísérték Magyarországon, az erre való felkészülést. Nagyon érdekes, hogy Bódi Magdi részt vesz ezen, de magán az eseményen nem tud részt venni, valószínűleg nem volt pénze, lehetősége, ideje, szabad ideje, hogy eljusson az eukarisztikus világkongresszusra Budapestre, de az előkészítő eseményeken részt vesz, a hitbuzgalmi rendezvényeken, ugye hát leginkább is lelki gyakorlaton és ilyen missziós napokon. És nagyon szép, hogy 17 éves kora az, amikor az a hivatás ébred a szívében, hogy őt a szerzetesi eszménye, a megszentelt élet eszménye vonza. Hát szembesülnie kellett azzal, hogy szüleinek rendezetlen a családi helyzete, ezt az akkori egyházjogi előírások nem tették lehetővé, tehát nem jelentkezhetett szerzetes nővérnek. Ezért 20 évesen szüzességi magánfogadalmat tett Krisztusnak, és úgy tudjuk, bár ez nagyon, ugye a fiatal élete hát sok mindent megakadályozott, és utána a kutatást is korlátozta a kommunista diktatúra, de ma már azért nagyon sok érdekes kutatási eredmény van vele kapcsolatban, és tudjuk, hogy egyre közelebbi kapcsolatban állt a szociális testvérekkel, és nagyon úgy tűnik a legfrissebb kutatások alapján, hogy komoly terveik voltak egymással, tehát az előjáróknak is vele, és neki is a szociális testvérekkel, hiszen ott talán ez a megszentelt élet valamilyen módon megvalósulhatott volna. De nagyon érdekes, hogy ott a világháború szörnyűségei, embertelenségei, pusztításai között Magdiba ez a nagyon nagy veszélyérzet, ez a félelem, ez a halálveszély, amivel együtt járt egy ilyen háborús helyzet, az nem az elkeseredést, vagy pont ebbe a félelembe való hát túlzott elmerülést eredményezte nála, hanem pont, hogy egy nagyon érdekes életcél tűzött ki maga elé. Ő, aki a Szívgárdán keresztül nagyon sokat foglalkozott hittanos gyerekekkel, tehát nagyon jó érzéke volt a gyerekekhez, aki a Dolgozó Lányok Katolikus Szövetségén keresztül nagyon sokat foglalkozott a fiatal dolgozótársaival, fiatal hölgyekkel. Ő valahogy azt érezte, hogy ebben a történelmi helyzetben lehet, hogy a Jóisten az ő életét kéri, és ha kéri, akkor ő szívesen odaadja, és akkor odaadja ezt azért, hogy a fiatalok kerüljenek közelebb az Istenhez. Nagyon érdekes, hogy ez a sajátos és személyes, nem hivatalos, de mégis azt hiszem nevezhetjük megszentelt életnek, amit ő hát itt nagyon fiatalon, 17 éves korától 23 éves koráig élt, életének ez a gyönyörű utolsó virágzása a vértanúság előtt, ez őt a gyerekek és a fiatalok szolgálatába állította, és aztán a vértanúságát is ő ezért ajánlotta fel.
Ő munkásnő volt, dolgozott a fűzfőgyár telepi Nyitra Kémia RT-nél, sokat gúnyolták őt a vallása miatt, de nagyon nyílt szívvel és tisztán fordult az őt gúnyolók felé is, és emiatt kivívta a munkatársa és a főnökei tiszteletét is.
A munkájával, az emberek iránti szeretetével és a hite iránti lelkesedéssel. Ez a három. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ő helytált, mint dolgozó lány, nagyon szépen, nagyon-nagyon pozitívan tudott fordulni a munkatársai felé, azok felé is, akik egyébként mindenféle csúnya beszéddel azért nem tettek jót a lelki világának sem, de őt ezt állta, és nagy-nagy lelkesedést tett bele az ő hitébe. Például ez egy nagyon szép történet, hogy a Szívújságot úgy árulta ott a munkatársai között, hogy itt a szívem. Tehát, hogy érezhető volt, és ez nem volt erőltetett, nem volt senkire rátelepedő, hanem inkább azt lehet mondani, hogy nagyon jól észrevette ezeknek az embereknek a szörnyű társadalmi körülmények között, amik akkor Magyarországon voltak, hogy mennyire elhagyatottak lelkileg, milyen lelki krízisekkel, nehézségekkel küzdenek, elvadultsággal is a szónak abban az értelmében, hogy sajnos szociálisan egy nagyon érzéketlen korban vagyunk akkor, 1940-es években is, és hogy akkor erre neki megvolt az érzékenysége, és az ő szívével, szeretetével így nagyon könnyen meg tudta szólítani a munkatársait is, és ezért egy elég széles körű ismertségre is szertett, nagyon komoly feladatokat is bíztak rá. Így nagyon ígéretes volt a karrierje a gyárban.
Rengeteget olvasott, és az olvasmányai által rendkívül művelt lett, és ezt is tisztelték benne az emberek.
Igen, ez az egyik, ami nagyon fontos, és a másik, ami az ő műveltségét, kulturáltságát, finomságát nagy mértékben szolgálta, hogy napi mise hallgató volt, ami azt jelenti, hogy hát azért nagyon sok szentbeszédet hallgatott, a szentségekkel állandóan élt, mindenféle ilyen lelki programra ezen részt vett, és a lelki atyáival alakult ki olyan mély lelki kapcsolat a Szent Jónások keretében, ami valóban őt Hát azt lehet mondani, hogy a koránál sokkal érettebbé tette, mint személyiségében, mind erénygyakorlásában, mind a vértanúságra való felkészülésben. Az erénygyakorlást azért is említem, mert különlegessége a Bódi ügynek, vagyis Bódi Mária Magdolna Boldogály szentavatási ügyének, hogy nagyon érdekes az eljárásnak a mindszenti veszprémi püspök korabeli szakasza, utána az előzetes eljárás lefolytatása és végül a rendszerváltozás utáni része, de hogy pont ebbe az utóbbiba, tehát a 2011 és 2016 között lefolytatott eljárásba kerültek elő olyan tanúvallomások és olyan források, történeti források, amik egyértelműen bizonyítják, hogy neki nem csak a vértanúságának volt híre az ő rokoni, baráti, ismerős és munkatársi körében, hanem az életszentségének is, és ez nagyon nagy gazdagság az ő lelki örökségére nézve. Persze ezt ugye tudjuk a katolikus keresztény hagyományból, hogy a vértanúság azért egyfajta kiválasztottság, és hogy erre tényleg már az életével is készül nagyon a legtöbb esetben a vértanú, de hogy az ő esetében ez nagyon tetten érhető, nagyon szépen megjelenik.
Március 23-án volt egy megemlékezés Litéren, a sírjához is kimentek, és az még élő hozzátartozók közül is voltak ott néhányan. Beszéltek valakivel esetleg?
Igen, mindig szoktunk a családtagokkal is beszélni, és köztük leginkább is azzal a hölgyel, aki őrzi leginkább Magdi emlékét, és ő például rendszeresen szaval is verset ezeken a rendezvényeken. Nagyon szeretjük a személyét, a lényét, és ezeket a verseket is, amiket hoz. A Szentmise végén és a sírnál is egy-egy gyönyörű verset szavalt el, nagyon szépen megidézte Magdit. Ez azért is érdekes, mert hát ugye a mai élők már nem ismerhették őt személyesen, tehát ő is a családi legendáriumból ismerhette meg Magdit, mi is már nem ismerhetjük személyesen. De ezt nagyon szépnek tartom, amikor az adott boldogás szentavatásra jelölt hitvallót vagy vértanút már nem ismerők, hogy mi mennyire tudjuk hordozni ezeket a személyeket, hogy tényleg mintha ismertük volna őket. És hát ez volt nagyon-nagyon érezhető és átélhető Litéren, az április 13-i megemlékezésen, Szentmisén, de már előtt április 12-én is a Veszprémi érsekség rendezte Bódi Mária Magdolna konferencián.
Miről volt szó a konferencián?
A konferenciát az érsekség elsősorban a hitoktatóknak, hittanároknak hirdette meg, de az érsekség munkatársak közül és egyéb vendégek közül is nagyon sokan érkeztek, megtöltöttük ezt a gyönyörű előadótermet, ebben a modern épületben, viszonylag modern épületben, ahol ugye a szeminárium működött sokáig. Ez egy nagyon szerteágazó konferencia volt. Nyugalmazott érsekatya, Udvardi György érsekatya köszöntött bennünket, és adta meg tényleg a lelkületét, az alaphangulatát ennek a konferenciának, és utána pedig hát szinte olyan minden aspektusból ránéztünk. Tehát ránéztünk egy kicsit boldogás szentavatási eljárásán keresztül, a forrásokon keresztül, tehát a veszprémi érseki levéltárban megmaradt forrásokon keresztül, az eljárásban összegyűjtött nagyon-nagyon értékes vizsgálati anyagokon keresztül. Aztán a történeti vizsgálat, tehát azóta gyűjtött anyagain és egy kicsit nagyobb rálátásából, és nagyon érdekes volt az is, hogy a más jelöltek, tehát például a ferences vértanúk eljárásain keresztül, és nagyon-nagyon sok kiragadható momentuma volt ennek a konferenciának, de talán az egyik legérdekesebb, hogy ez a 20. század, hogyha egy picit belegondolunk a magyar szentek történetébe, akkor ez tényleg egy pannónia szakra volt, Mindszenty Bíboros főpapi elmondatával élve, egy ilyen megszentelt Magyarország is, hiszen a 19. század végén, 20. század elején, és ez aztán folytatódott a két világháború között is, olyan érdekes volt, hogy olyan nehéz történelmi körülmények között, mégis vallásilag, hitbélileg egy nagyon-nagyon virágzó időszak, ahol tényleg ezek a különféle egyesületek, vallási közösségek, az életszentségnek az eszménye, a vértanúságnak a lehetősége. Hát azért gondoljunk bele, korábban, hát ez szóba se jöhetett, és akkor a 20. században ugye már a világkommunizmus kialakulásával a Szovjetunióban, tehát azért ez kicsit közel jött már az akkori emberekhez, és közel is engedték magukhoz, és ez nagyon érdekes, hogy hogyan termékenyítette meg minden társadalmi rétegben, főpapoktól, ez a gyönyörű munkáslányokig, Bódi Magdig, minden társadalmi rétegben megvan a boldogunk, szentünk vagy jelöltünk, aki ennek a virágzó vallási életnek valósította meg magában akár a hitvalló, akár a vértanú eszményét.
Ahogy már beszéltünk róla, a Boldoggá Szenté avatás első lépéseit már Mindszenty Bíboros elkezdte, illetve Mindszenty veszprémi püspök korában, és ez megállt. Akkor milyen részei vannak ennek, hol tart?
Nagyon izgalmas már rögtön ez az első állomás. Ha valakit ez részleteiben is érdekel, akkor a Magyar Kurírnak a Kattéka nevű megosztásán, ez interneten elérhető az előadás, amit erről tartottam április 12-én. Tényleg hallatlanul érdekes, talán a legizgalmasabb ügy a Bódi Magdi ügy. Mindig számunkra, posztulátorok számára mindig nagyon izgalmas az, amikor nem a nulláról kezdünk egy eljárást, hanem vannak történeti előzményei. Ilyen például Hám János szatmári püspöknek az ügye is, mondhatnék más példákat is. Tehát nagyon érdekes az, amikor kicsit olyan, mint a kagyló, hogy vannak ilyen rétegei, és akkor mindegyiknek megvan a sajátos gazdagsága. És a Bódi Magdi ügynek pedig nagyon sok rétege van. Ez az első, ez a mindszenti réteg, ez azért érdekes, mert ugye Mindszenti József, mint veszprémi püspök, ugye a nyilasok őt elhurcolták, tehát ez volt az ő első igazi, második fogsága, de az első igazi börtönfogsága. Nyugatra is akarták hurcolni, végül ez nem valósult meg. Ő április 1-én szabadult 1945-ben, de jellemző az akkori háborús körülményekre, hogy csak április 20-ára ért vissza Veszprémbe. Ennyi időbe telt, míg megszervezték és lebonyolították az utazást, hát ugye mindenféle aknák, meg frontvonalak, már volt frontvonalak között, és hihetetlen, hogy április 20-án visszaér, és ahogy értesül Bódi Magdi esetéről, április végén már rendelkezik, és szándékát nyilvánítja arra, hogy ezt az esetet ki kell vizsgálni, mert ez nagyon vértanú gyanús, és hogy nagyon-nagyon értékes az egyházmegye közössége számára. Kinevez egy posztulátort, felállít egy bíróságot, nem tudták pontosan az előírásokat, ezért nem teljesen szabályos volt ez a bíróság, de akkor az ő idejében, tehát 1945 augusztusa szeptemberében, ugye októberben lesz majd esztergomi érsek, lefolytattak egy ilyen előzetes kis pici tanúkihallgatást, és ennek annyira értékes lett az anyaga, hogy 5 kihallgatás kizárólag ebben a legeslegelső szakaszban maradt meg. Hát ez 5 nagyon értékes tanúvallomás. De aztán az utódai már szakszerűen felállították a Szentivatási Bíróságot, és 1947 és 49 között lefolytatták azokat a tanúkihallgatásokat, 1950-ben le is zárult ez az első per, ez az előzetes eljárás, amiben a legértékesebb szemtanúkat gyűjtötték össze. 5 olyan volt, akik a vértanúságnak is szemtanúi voltak, rokonok, barátok, ismerősök, munkatársak. Ez egy hihetetlen értékes anyag, ezt látták és érzékelték azok is, akik elkészítették, a bíróság le is fordították latinra, de Rómába már nem jutott el. És akkor nagyon érdekes volt, ugye hát kitört a kommunista diktatúra, félni is kellett emiatt az anyag miatt, ugye Bódi Magdival se lehetett foglalkozni, ahogy például Apor Vilmos győri püspököt se lehetett rendesen eltemetni nyilvánosan, és akkor 1952-ben elrejtették ezt a dokumentációt. Nagyon érdekes, hogy aki elrejtette egy plébános, mondta, hogy na, ha majd előkerül, ez nagy botrány lesz a szovjet módszerek, hát ugye a nők megerőszakolásának nyilvánossá válása miatt. És akkor olyan érdekes ez, ahogy változnak az idők, sajnos ezeket a szörnyűségeket már a történettudomány is feltérképezte, mire ez a dokumentáció újra előkerült, hiszen 2010-ben találtak rá veszprémi főszékes egyház plébániáján, és ez az anyag lett végül is Bódi Mária Magdolna szentavatási eljárásának egyházmegyei vizsgálati szakaszában a legértékesebb tanúvallomási jellegű bizonyíték az ő vértanúságáról. Nagyon izgalmas volt ennek az integrálása ahhoz az eljáráshoz, ami 2011 és 16 között zajlott, mert hogy a rendszerváltozás után rögtön volt egy kísérlet újraindítani ezt az eljárást 1990-ben, de ez elakadt, és aztán Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek atya idején ez 2011 és 16 között tudtuk lefolytatni ezt az eljárást, aminek én a püspöki szakértője voltam.
Nem beszéltünk a halálának körülményeiről, tehát 1945-ben az oroszok elérték Litért, és ők éppen ott álltak az épület előtt, illetve a pince lejáratnál.
Ahol most a megemlékezést tartottuk, ez egy iskolának az udvara, és ott van egy pici kis játszótér, és a játszótér mellett van egy emlékhelye Magdinak, és a fák között van egy pici emlékkő. A helyiek úgy tudják, hogy ott volt ennek a rögtönzött, és azóta már nem meglévő óvóhelynek a bejárata. Ott történt a vértanúság, hát nagyon klasszikus volt a lefolyása olyan szempontból, hogy Magdi a lelki atyai előtt és nagyon szűk bizalmi körben kinyilvánította a szándékát, hogy ő mindenképpen nem fogja engedni, hogy őt megerőszakolják. Arról is tudakozódott, hogy szabad-e neki védekeznie, mondták, hogy igen, természetesen, úgyhogy védekezett is, volt nála egy kisolló. Azt a tanácsot adták neki, hogy próbálj úgy megsebesíteni a katonát, ha lehet a szemén, hogy hát ne tudjon utána ellene fordulni. Hát ez nem teljesen sikerült, mert a katona ellene fordult, és ő menekült, de ez is teljesen természetes, tehát az életösztön működése az nem mond ellent a vértanúságnak. Brenner Jancsi is ugye menekült, de nagyon érdekes, hogy nem vissza a plébániára, hanem abba a házba, ahova hívták. Ez természetes. Ők mindketten, és Magdi is vállalta a vértanúságot, ott ezt meg is valósította, hiszen az orosz katonák rálőttek, és nagyon érdekes több találat, az utolsó a szívén találta el, pont a szívén, és akkor még pár mondatot tudott mondani, az édesanyját féltette, és az Úr Jézushoz fohászkodott. Én azt gondolom, hogy hálával, mert hogy elfogadta a Jóisten tőle ezt az áldozatot, amit felajánlhatott azokért a hittanos gyerekekért, és azokért a fiatal lányokért, akikért olyan sokat dolgozott. Tehát ez itt történt, ez egy csodálatos hely ez a kert, aki nem járt még ott Litéren, mindenképp ajánlom, hogy menjen el. Gyönyörű nagy fák között, amik már az ő idején is megvoltak, és akkor onnan szép bejárni azt a nem is túl hosszú útvonalat, kisétálni a temetőhöz, ahol talán a legszebb sír az övé. Ezt az utat jártuk be most is érsekatya vezetésével április 13-án, és így a megemlékezésnek hát így két oszlopa volt. Az első a Szent Misa, amit Székely János püspök tartott egy csodálatos homiliával, aktualizálva Magdi üzenetét, és utána pedig kimentünk, és egy nagyon hosszú, szép szertartásban, együttlétben volt részünk ott Magdi sírjánál, ahol a boldoggávatásáért is imádkoztunk.
Mikorra várható a boldoggávatása, milyen feladatok vannak még hátra?
Említettem, hogy 2011 és 16 között folytattuk le a Veszprémi Főegyházmegyében az egyházmegyei vizsgálati eljárást, ezután a Rómába került, és nagyon szépen alakult a római értékelésnek a folyamata. Christiana Marinelli, a római posztulátora, ugye ilyenkor mindig egy Rómában élő, és az ott a dikasztériumnál eljárni tudó személy látja el az ügynek a képviseletét, ő egy fantasztikus, most ismertem meg, egy nagyon hívő, mély, elkötelezett hölgy, aki a gazdája Rómában az ügy képviseletének, és ott a Szentevetási Dikasztérium több lépcsőben értékeli az egyházmegyei vizsgálati anyagokat, Magdiét is. Először a történész bizottság vizsgálta meg, hogy történetileg megalapozott-e az a dokumentáció, amit az érsekség benyújtott. Egyhangulag értékelték pozitívan ezt az anyagot, és aztán pedig a teológus bizottság is, teológusok kongresszusa úgy hívják, ők pedig ugye a keresztény értelembe vett vértanúságot vizsgálták, és ők is egyhangúan nyilvánítottak pozitív szakvéleményt. Ugye itt a keresztény értelembe vett vértanúságnak a lényege az, hogy szeretetből történik, és az üldözött részéről megjelenik a hit vagy erkölcs ellenes szándék, az üldözött részéről pedig a vértanúságnak az elfogadása, és ez Magdi esetében mindegyik nagyon szép és nagyon szilárd, és ezek után várunk most arra a dikasztérium legfőbb döntésére, a dikasztériumhoz kinevezett bíboros és püspökatyáknak a rendesülésére, ugye innen ered régen a kongregáció név is, az ülés jelenti ez latinul. Tehát ez az, ami fölteszi a koronát mindig egy boldoggá szentadási eljárási vizsgálatnak a végére, mert ők a történész és a teológusi értékelés alapján kialakítják a szentadási dikasztérium végleges szakvéleményét, amit nagyon gyorsan utána, néhány napra rá a bíboros prefektusa, tehát az előjárója ennek a hivatalnak, a szentatya elé tár, és hogyha a pápa ezt elfogadja, megerősíti, akkor kiadják a vértanúság elismeréséről szóló dekrétumot, és ezt a szentszék sajtóterme, az a sajtószolgálata számunkra hírül adja. Most ezért imádkozunk, ezért a döntésért, dikasztériumnak a döntéséért, mint pedig a Szentatya jóváhagyásáért, mert hogyha ez megtörténik, akkor onnantól kezdve Bódi Magdi Isten tiszteletre méltó szolgálója, és mivel vértanúk esetében, hisz maga a vértanúság felér egy csodával, a boldoggávatáshoz nem szükséges egy igazolt égi közbenjárás, csak a szentivatáshoz, így az ő esetében, hogyha a vértanúságát a Szentatya elismeri, akkor már egyenes út vezet a boldoggávatás.
Említette, hogy a kiadványukban is írtak róla. Mi ennek a címe?
Ez a Vértanúink Hitvallóink című folyóiratunk, ami évente kétszer jelenik meg, a harmadik alkalom egy naptárat szoktunk kiadni, és ezt azért szeretjük nagyon, mert a Mindszenty ügy fejleményei mellett minden más magyar vonatkozású ügyről is szívesen beszámolunk, és most például ezt a számot a Veszprémi érsekséggel közösen jelentetjük meg. Nagyon sok Mindszenty atya Veszprémi püspökségéhez kapcsolódó tartalommal, de Bódi Magdival kapcsolatban is van egy nagyon érdekes és kedves írás, amit Szakács Péter réfülöpi plébános atya jegyez. Ő volt a 2011 és 16 közötti egyházmegyei eljárásnak a püspöki delegátusa, tehát a Szentevetási Bíróságnak a bírója, és az a cím, hogy mert a Bódi Magdával megtanultuk, és ez arra utal, nagyon kedves a cikk, egy nagyon szép képpel. Hát ott voltak ezek a szegény hittanosok, hát nem sokat tudtak, mindig leszerepeltek a plébános előtt, mert ugye nem nagyon tudtak jó válaszokat adni a kérdésekre, és egyszer csak Magdi kézbe vette az ő felkészítésük, és hát óriási meglepetés volt a következő alkalommal a plébánossal, hogy hát plébános számára, hogy hú, milyen profin érkeztek a hittanosok, és ők mondták, hát mert a Bódi Magdával megtanultuk. Tehát ez nagyon szép, hogy neki nagyon komoly érzéke volt a gyerekekhez, fiatalokhoz, nagyon szépen tudta átadni a hitét. Hát elsősorban persze a szeretetével, ugye ez a legjobb pedagógiai módszer, idézőjelbe, vagy a legjobb pedagógia, hogy a szeretetén keresztül tudta a gyerkőcöknek megtanítani a hitismereteket is.
És halála után két héttel a szülei összeházasodtak.
Igen, rendezték a kapcsolatukat, ez nagyon szép, ez a vértanúság 2000 éves hagyományában számunkra egy nagyon szép, hogy ugye mondjuk, hogy a kereszténység magvetése, és hát tényleg az, mert sokszor erősítette meg a közösségeink hitét, de az nagyon szép, hogy sokszor nagyon konkrét gyümölcsöket terem ez a vértanúság. És tehát az ő esetében a szüleit is említhetnénk, de akár a munkatársait, meg hát az egész főegyház megyét, ahol a tisztelete nagyon-nagyon széles körben elterjedt, nagyon sokan imádkoznak hozzá, érte, és nagyon sokan imádkozunk most közösen az ő mielőbbi boldoggávatásáért is.
A Párbeszédházában voltunk, és Kovács Gergellyel beszélgettünk Bódi Mária Magdolna boldoggávatásáról.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelynek első részében az első világháború kitörésének 110. évfordulója kapcsán szervezett emlékkiállításról beszélgettünk, majd Bódi Mária Magdolna életútját mutattuk be. Munkatársaim, a riporterek Bércesi András és Császi Erzsébet, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek. A viszont hallásra!